Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Majdnem azzal kezdtem, dicsőség Jézus Krisztusnak. A görög katolikusok köszöntik így egymást, így köszönnek egymásnak. Talán azért villant az agyamba ez a köszöntési forma, mert görög katolikus testvéreink az elmúlt napjait így nevezik a fél napjai. Krisztus feltámadása utáni hétnek a napjai ezek. Ma már húsvét második vasárnapja, egy rendes vasárnap, ahogy olvastam valahol, igen, rendes vasárnap, de minden vasárnap kis húsvét. Igazából, amikor mi itt összegyülekezünk vasárnapról vasárnapra, akkor a húsvétot ünnepeljük. A húsvétot, ami az örömnek az ünnepe, a hitnek az ünnepe. Az emberi eszével az ember körülbelül addig jut el, hiszem, amit látok. Jézus azt mondta Tamásnak, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A hit, ami esetünkben az apostolok tanúságtételére hivatkozik, az emberek hite a mi tanúságtételünkre hivatkozik. Ha nincs nekik hitük, akkor nincs mire hivatkozni. Éppen ezért most különösképpen is, ezen a mai vasárnapon, ami a hitnek a vasárnapja, az irgalmasságnak a vasárnapja, a hit évében, különösképpen is gondolkodjunk ezen el. Mekkora a felelősségünk? Hiszen a világ hite a mi magatartásunknak a függvénye. Ezt nem lehet lerázni magunkról. Hogyan higgyenek az emberek, hiszen ide nem jönnek, még azok se jönnek el, akik általában vasárnaponként el szoktak jönni. Hát akkor azok, akik sose teszik be a lábukat a templomba, hogyan higgyenek, hogyan jussanak el egy hitre épülő világba? Nyilvánvalóan csak általunk. Hogy most, amikor lelkiismeretet vizsgálunk, akkor különösképpen is gondoljunk ezen a mai vasárnapon erre, és kérjük az Isten kegyelmét.
Amen. legyen veletek.
És a felekedtel.
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, Húsvét vasárnap, beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk leelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújts ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen ő benne. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, Húsvét az örömnek és a hitnek az ünnepe, ahogy mondottam a Szent Mise bevezetőjében is, nem népszokás, nem húsvéti tojás, nem nyuszi, nem locsolás. Ezek a népszokások nagyon fontosak, tartsuk is meg őket, hiszen az önazonosságunk megőrzése szempontjából jelentősek. De a húsvét nem erről szól. A hitnek az ünnepe, és ebben az esztendőben, amikor az egyház a középpontba a hitet állítja, akkor ezen a vasárnapon, a hitnek a vasárnapján, régen fehér vasárnapnak nevezték, ezen a vasárnapon voltak az első áldozások, az elindulás, a kicsinyek elindulása a hitre hivatkozva az élet útján. Akkor, amikor a hitet hangsúlyozzuk, akkor egy másfajta világra gondolunk, arra a világra, amely világ azok által formálódik és alakul, akik hisznek. Hiszen azt hallottuk, Isten azt akarja, és ezt nyilatkoztatta ki Jézus Krisztus által, hogy a hit által életetek legyen. Ezek szerint a hit, illetve a hitre való hivatkozás egy új életformát jelent. Tehát ez a mai vasárnap, ha ebből a szemszögből nézzük, ez nem Jézus önkinyilatkoztatása csupán, ahogy megjelenik az apostoloknak, fölfedi magát, megmutatja magát, hanem a hitnek a születése is, és elindulás azon az úton, amely úton Jézus járt, és amely útra küldi mindazokat, akiknek a szívében megszületett a hit, hogy tanúságot tegyenek róla ebben a világban, és nagyon-nagyon fontos, hogy rögtön hozzátegyük, hogy ez a hitre hivatkozó magatartás világot formál. És itt kell rögtön azt is megjegyezni, a hit és a cselekedetek összetartoznak. A hitünket csak a cselekedeteink által tudjuk megmutatni. Azért egy szót mindenképpen ejtsünk Tamásról, aki azt mondta, csak azt látom, csak azt hiszem, amit látok. Ez az emberi okoskodás, ez az emberi gondolkodás. Tamásnak a gyengesége abban áll, hogy nem tudott visszagondolni Jézus szavaira. Hiszen Jézus előre mindent megmondott. Aztán még mélyült ez az ő gyengesége azáltal, hogy nem hitt az apostoltársainak. Ezért Jézus megadta neki ezt a lehetőséget, amit az apostoltársai megkaptak, és ma találkozhatott. A 8. napon találkozhatott Jézussal, és ez a találkozás mindent eszébe juttatott, amit Jézustól tanult, és megalázkodva, talán ezt is mondhatnám szégyenkezve, vallotta meg Jézushoz tartozását, fejezte ki a hitét. Testvérek, rendkívül fontos, hogy valamiképpen a hitünket és a tanúságtévő életünket egy kézbe vegyük. A mi lehetőségünk az, amit Jézus mondott Tamásnak is, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Hiszen ezt az időt követően mindenkinek a hite az apostolok tanúságtételén alapul. Elfogadták, elhitték azt, amit az apostolok mondtak. Mi láttuk azt, amit láttunk, mondják az apostolok, és erről tanúságot teszünk, hogy ti is higgyetek. Tehát a Krisztus utáni időszak az teljes egészében a tanúságtévők magatartására épül. A mi hitünk is. Tehát ezen a mai vasárnapon azon kell elgondolkodnunk, hogy miképpen formálódott, alakult a hitre hivatkozva az a közösség, amely egyház lett, amely közösség az egyháznak az aprócska magja, és ebből az kicsinyke magból nőtt ki a világ egyház, amelyhez mi is tartozunk, és ennek a világegyháznak mindenképpen az a küldetése, hogy minél több embert elsegítsen arra, hogy Istenre hivatkozva a hit szerint formálja és alakítsa az életét. Ezek nem nagy igazságok csupán, hanem ezek a mindennapok igazságai, és hogyha figyeljük a történetét az első közösségnek, akkor minden világos lesz a számunkra. Gondoljunk csak arra, hogy azok az emberek, akik Jézust hallgatták, még nincs szó húsvétról, csak Jézus, mint egy vándor prédikátor járja Izrael útjait, és egyre nagyobb tömeg gyűlik köréje, és hallgatják, mert így még ember nem beszélt. Ugyanakkor ezek az emberek tanulni is akartak Jézustól, megtanulni ezt a fajta gondolkodást, ahogy Jézus gondolkodik. Ugyanakkor arról se szabad megfeledkezni, hogy az ő hallgatói nagyjából mindannyian zsidók voltak, és ezeknek a zsidóknak egy csomó olyan megkötöttsége is volt, ami megnehezítette azt, hogy ők ráhangolódjanak arra, amit Jézus mond, hiszen ott voltak a vallási törvényeik, ott volt vallási előírások, vallási szokások. Ezeknek az embereknek meg kellett ezzel is küzdeni, miközben Jézus homlok egyenest mást mondott, mint amiben ők belenőtek. Valószínű, föl se fogták, hogy itt egy hatalmas történésnek a szereplői. Egy új világ születésének a szereplői. Mert hiszen az történik, hogy ez a Jézus majd, amikor értük, meghal. És amikor ez a Jézus feltámad, akkor kiderül, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy egy tant hirdetett, nem csupán arról van szó, hogy nagy igazságokat meg lehet ismerni, meg lehet tanulni, hanem itt egy új életről van szó. És az első keresztény közösségek, itt egy nagy lépés van a történelemben. Nem sok idő telik el, de a lépés hatalmas. A lelki történések világában egy egészen új az, ami történik. Az első közösség a hitre hivatkozva, arra hivatkozva, hogy ők Jézushoz tartoznak, döntöttek. Ez az első közösség megoldja a társadalmi különbségekből társadalmi rangból adódó különbségeket. Megszüntetik a nyomort. És mindenki annyit kap a javakból, amennyire szüksége van. Ez a forradalmi változás. Hiszen, ahogy előbb mondottam, nem csak megtanultak valamit, hanem ezt az életben meg kell jeleníteni, életre kell váltani, és ez alapvetően ezt jelentette. Ez a hitnek a megjelenése a világban. Nem véletlen, hogy azok, akik látták ezeknek az embereknek az életét, az első közösség tagjainak megismerték a gondolkodását, magatartását, nézzétek, hogy szeretik egymást. A hitnek ez a gyümölcse. És ez az első közösség, mondhatjuk így, az első egyház, ezzel az üzenettel állt bele a világ történésébe, és azt a feladatot kapják, hogy menjetek el, és tegyetek tanúságot erről minden ember előtt. És akkor itt mindenképpen ezen a mai vasárnapon, a hit vasárnapján, amit II. János Pál pápa az irgalmasság vasárnapjának nevez, kössük össze ezt a két fogalmat. Nem véletlenül nevezte éppen ezt a vasárnapot a pápa az irgalmasság vasárnapjának. Hiszen ami történt akkor, és amit elvár a hívő embertől az Isten, az, hogy irgalmas legyen. Mert az, amit itt megtapasztaltunk, hogy a nyomort megszüntetik, és mindenki a szükségének megfelelően részesül a javakból, ez az irgalmasságnak a megnyilatkozása. A héberben az irgalmasság, a rahamim, azt jelenti magyarul védettség. Ha erre gondolunk, amiről beszélek, akkor ez azt jelentett, hogy mindenki megérezte, hogy védett. A latin világ ezt a fogalmat így nevezi, misericordia. Ami azt jelenti, hogy szánalmas a szíve, szánalomra gyúl a szíve, megesik a szíve a másik ember szükségén. A magyar szó, az irgalom, ez ural-altáji nyelv, családból hozott szó, ami azt jelenti, hogy elenged. Itt egy kis értelmezésre van szükség, hogy megértsük, mit jelent elengedni valakinek az adósságát. A magyar irgalom szó mögött ez a valóság feszül. Az irgalmasság vasárnapján ezt az igazságot kell a hit mellé tenni, irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy a szükséget szenvedőre gondunk van. Nagyon, nagyon komoly kérdés ez. Camusnek van egy drámája, nem tudom, olvasta-e valaki, Requiem egy apácáért. Ez a címe. Szegény Camus, tudjuk, őt titkosszolgálatok megölték miattunk. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, mert nagyon szépen nyilatkozott rólunk 56 kapcsán. Eltették láb alól. Óvatosnak kell lenni magyarokkal kapcsolatosan minden megnyilatkozásról. Érdekes dolgok ezek, de ebbe nem menjünk jobban bele. Camusnek ez a drámája nem apácáról szól, rossz fordítás ez a cím, egy nőről szól, aki ráadásul fekete, aki kokainfüggő, aztán végre ráérez az elkötelezett szeretetre, és gyilkosságba sodródik. Akiért felelős, és szeretettel felelős, egy gyerek, azt meggyilkolja azért, hogy egy nagyobb rosszat elkerüljön. Camus ebben a drámájában ennek a gyilkos szeretetnek a felmagasztulsulását akarja. A főszereplő a Nancy, vagy ha angolul, akkor Nancy, nem szent, hanem arról szól ez a történet, és ez megint az irgalom fogalmát jeleníti meg, hogy nem lehet akkora bűne egy embernek, hogy azt ne tudja valamiképpen az Isten irgalma feloldani. Camus szenté akarja tenni ezt a gyilkos szeretetet, nem Nancy a főszereplő, hanem az Isten irgalma. Camus az irgalomnak a határait feszegeti. Irgalomnak nincs határa. Így mondja az Isten, aztán ki mondja végül is, hogy az Isten irgalma feneketlen. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás is. Feneketlen zsák képünk él, szóval abban nem érdemes semmit tenni, mert minden kihull. Ugyanakkor nagyon sokat fejez ki, mert az a zsák, aminek van feneke, van alja, abból egyszer csak elfogy, ami benne van. Ezt akarja kifejezni, az Isten irgalma sose fogy el. Tehát nem ez a főszereplő a fontos, hanem minden kis eresztéken, minden kis résen bevilágító isteni irgalom. Úgy gondolom, hogy a hitévében, az irgalmasság vasárnapján valamiképpen egy szintézisre kell jussunk, és helyesen kell gondolkodnunk a mi keresztény, hitre hivatkozó küldetésünkről. A hit útján, testvérek, el kell indulni. Van térképünk. A Biblia. Vegyük a kezünkbe, és ennek nyomán el lehet indulni. Aztán a hitben meg kell gyökerezni. A hitben nem lehet beleszületni, legtöbbünk beleszületett egy keresztény családba. A hitben nem lehet belekeresztelkedni, csak úgy, sok a megkeresztelt keresztény. De a hitbe bele kell gyökerezni. Vagyis a hitnek cselekedetei kell, hogy legyenek. És a hitben ki kell tartani. És ez azért fontos, és azért hangsúlyozom, mert úgy általában 40 éves kora környékén majdnem minden ember egy kicsit kiábrándul. Visszatekint, és kiderül, hogy a múltnak sokkal nagyobb a súlya, mint a jövőnek a reménye. Az ember elgondolkodik azon, mik voltak a céljaim, mik voltak a törekvéseim, mire jutottam. A legtöbb emberem valamilyen fajta kiábrándultság vesz erőt. Ezért nagyon fontos a hitben kitartani. Mert pontosan ettől véd meg bennünket, ettől a kiábrándultságtól véd meg bennünket a hitünk, ha vannak és voltak cselekedeteink, mert ebben az esetben a távlatok, az életbe vetett hit, amit Isten garantál, ha vele egy új kapcsolatunk van, hiszen az első keresztény közösség, erre még nem is gondolt, amelyről beszéltem, hogy Jézus Krisztus egy új világot hozott, új kapcsolatot Isten és ember között, új társadalmat, ahol az emberek úgy tartoznak össze, ahogy erről szóltam. Kedves jó testvérek, gondolkodjunk ezeken el. Nagyon, nagyon nagy a hitnek a kihívása, nagyon nagy a feladatunk. Valaki azt írta le, hogy a világot csak az irgalmasok értik. A tolvaj a titokban megszerzi a világ javait. Az irgalmas titokban szétosztja a saját javait. Erre hivatkozva mondják, hogy a világot csak az irgalmas érti. Csak az irgalmas tudja, hogy mire valók a javak. Következésképpen azokat a feszültségeket, amik a társadalomban vannak, azt a szétszakadozott szerkezetet, aminek szenvedői vagyunk, csak ez az irgalmas gondolkodás tudja újraépíteni. Ha ennek mi részesei vagyunk, akkor Isten akarata szerinti életet élünk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, most, amikor az Úr imádságát fogjuk imádkozni, akkor gondoljunk arra, hogy mennyire jutunk el a eszünkre hivatkozva, és hova kellene eljutnunk. Hit nélkül messzire nem. Csak az igazán hívők és az irgalmas szívű emberek fognak egy új világot teremteni. Különben a nyomorban lévők nyomorban maradnak, a szegények azok hangoztatni fogják a szegénységüket, akik meg jólétben élnek, csak magukra fognak gondolni. Térjünk magunkhoz, és gondolkodjunk el azon, hogy mire is születtünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Azt kérem az Istentől, hogy a kedves testvérek a Szent Mise áldásának az erejében részesüljenek, hogy sikerüljön mindegyikünknek hitünk szerint élni, és tanúságot tenni arról az erőről, az isteni erőről, vagy isteni életről, ami bennünk van. Néha elgondolkodom azon, hogy kell-e az embernek ezekről a kérdésekről, ezeken a szentmiséken beszélni, mert úgy látom, hogy ez az embereket annyira nem érdekli. A népszokások, népünnepélyek, szórakoztatások sokkal inkább, még a hívőket is. De hát muszáj mondani, akkor is, ha. Sokat elgondolkodom azon, ami most ilyen euforikus hangulatként söpör végig a világon az új pápa személyével kapcsolatosan. És egyre erőteljesebben esem kétségbe. Mert gyönyörű ez, hogy a szegények egyházát akarja a Szent Atya, a szegényeken segíteni természetes. Csak hogy. Ennek két feltétele minimum van. Az egyik, hogy akiknek van, azok osszák meg a javaikat másokkal. El lehet ezt érni? Mert ez nagyon szép, hogy szeressük a szegényeket, szegény egyház legyen. El lehet érni? El tudjuk érni, hogy akiknek van, azok megosztják a javaikat? Igen, azt mondja az atya. Ragyogó, kezdje akkor az atya ezen, meg mindenki, aki erre igent mond, persze. A másik, ami még inkább aggaszt engem, az a nyomorban lévők, a bajban élőknek a helyzete, illetve a gondolkodása. Mert ma a világban elhatalmasodott egy gondolkodás, jár. Nekem jár. Ez. És ez a gondolkodás mérgező. Persze, aki nyomorog, ne rajtuk kérjük számon az értékeket. Azért a szegénység más kérdés. Azt hiszem, hogy ez a reform, ez a változás csak akkor lehetséges, ha mindenki elgondolkodik a saját helyzete felől. Addig, amíg valakik ezt hangoztatják, hogy jár nekem, de ha elmegyünk hozzájuk, először is ott hagyják a vidéket, ahol azért munkával meg lehetne élni szerényen, és eljövünk az aszfaltra, a városokba, ahol maximum kukázni lehet. És elmegyünk a falvakba, azt látjuk, hogy a kerteket se munkálják meg, azok, akik munkanélküliek esetleg, laknak a házban, azon keseregnek, hogy nincs foglalkoztatás, nincs munka, és a gaz felveri a kertjüket. És úgy gondolják, hogy a paradicsomot, a paprikát, az uborkát a metróban kell megvenni. Csak miből? Szóval nagyon összetett kérdések ezek. Nagyon örülünk a Szent Atya gondolkodásának, annak, amit meghirdetett, de azt hiszem, hogy mindenkinek van, min elgondolkodni. De legfőképpen az első keresztények példáját kell magunk előtt látni, akik megszüntették a nyomort, és a javakból mindenki annyit kapott, amennyire szüksége volt. Hogy milyen messze kerültünk ettől, kérdés, hogy vissza tudunk-e ide valamiképpen kapcsolni. A keresztény küldetés pedig valamiképpen ezt jelenti. Ezért van szükségünk az Isten áldására, hogy ezek a kérdések tisztázódjanak a lelkünkben, és akkor talán elindulunk a hitnek az útján. Irgalmas szívű emberekké leszünk. De mielőtt innen elindulunk, most azért végre föltörjük ezt a tojást. Ezen a mai napon azt hittem, hogy mára jobb idő lesz, és ki tudunk menni az udvarra, de hát megfagynak a gyerekek. Örülök annak, hogy elég sok gyerek van. Szeretném, hogy ide kijönnének a gyerekek onnan a Rumli folyosóról. Jöjjetek ki, bátran, valamennyien. Itt, valahogy, így. Gyertek. Ja, ez az, te is. Nagyon jó, itt. Jó helyen vagytok így. Természetesen megtörjük ezt a nagy tojást, de azt szeretném, ha ebből mindenki kapna, nem csak a gyerekek. Úgyhogy a szerény felnőttek, akik vannak annyira alázatosak, hogy képesek ebből elfogadni egy darabkát, azok majd ide jönnek, akik erre nem képesek, azok menjenek. De azért próbáljuk meg a lehetőséget. Az Úr legyen veletek! áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Most nyugodtan üljünk le, és még hozzáfogunk a töréshez, addig halkan énekelhetünk egy éneket.